Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott, az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napirendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, a készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár. Utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossanova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok. Angéla több korábbi könyvéről is beszélgettünk már itt a könyvben utazomban, de fikciót eddig még nem írt, úgyhogy természetesen ezt kell megkérdeznem először tőle, mire adtak neki lehetőséget ezek a kitalált karakterek.
Inkább úgy mondanám, hogy mit tud adni a fikció. Ezt most némileg előrelépésnek gondolom, egy kísérlet volt az, hogy mi van akkor, hogyha egyrészt nem valami esszékötetet írok, aminek semmi köze ahhoz, hogy története legyen, vagy pedig, ha történetet írok, az nem az én történetem. És akkor elkezdtem ezzel kísérletezni, hogy fog sikerülni. Úgyhogy ez volt a kiinduló pontja, hogy már rég ki akartam ezt próbálni, és most így elmondhatom, hogy igen, és be is vált. Tehát, hogy új örömöket adott, új lehetőségeket nyitott, tele van olyan dolgokkal, amik a valóságból jöttek. Szóval én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma, szóval hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története. Meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és ami igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
Ez a szerető kérdés?
Uh-huh. Aha. Igen.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki hát nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség úgymond. Által.
A feleség. Igen. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönj szépen jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője, és azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, és egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, igen, egy szeretőtől, igen, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját
van
életében.
Uh-huh. Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem áll unom a feleségemet, nem szexel eleget, meg ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról. Ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott, az, hogy kitaláltam két nőt és három férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam. Mm. Igen, nem ez volt a képlet. De átvették az irányítást, és nagyon sokszor volt közben, ahogy haladtam a története, hogy még nekem is ilyen gyógyító volt, hogy így, úristen, de jók ezek a csajok, de nagyot menni, jó van, Janka, ezt így kell ezt csinálni, vagy a másiknak, hogy így velük drukkoltam, és hát nagyon gyorsan össze is állt a regény, mert hogy ők így fölálltak, és akkor így elkezdték tolni az életüket. Ugye ezt egy memoárban nem tudod megcsinálni. Mm. Ott adott a történet, azt döntheted el, hogy azt mennyire fogod lecsupaszítani, mennyit mutatsz meg belőle, de nem írhatod át. Itt viszont megteremtheted őket, és ők élhetik az életüket, és akkor majd lesz valami vége. Mm. Azt gondolom, elég tanulságos a vége ennek a regénynek.
Abszolút. És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy ezzel általában a férfiak szoktak védekezni. Nem jelentett nekem érzelmileg semmit az a nő, csak szükségem volt a csodálatra, nem tudom. Tehát ez ugyanaz, lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Hát egyrésztről, másrészt azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom. Tehát, hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain. Továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy ő pontosan tudta, hogy neki itt dolga van. Azt végig kell csinálni. Neki a család az első. És hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent is szövögetni, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Vannak napok, amikor van okom arra, hogy csinosan fölöltözzek, és ezt valaki észreveszi, meg úgy veszi észre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok?
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is, mert hogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk ilyen, egyébként hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugye, ahogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félre ment, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőn áll a vásár, 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, na jó, akkor még háromszor többet szexelünk, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni. Vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul legvégül, ők adnak föl még többet magukba, ők lesznek, akik juhát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat. És akkor a két nő meg eldöntötte, hogy mi az ő megoldása, illetve hát két nő, ugye a Bori esetében is van egyféle fejlődés. És akkor így született egy nem sematikus megoldás, hanem egy olyan megoldás, amit Angéla úgy gondolta tudat alatt, hogy akár megoldás is lehet. Nagyon sokféle probléma följött, egy dolog nem jött föl, ami egyébként most egy úgymond, és nem pejoratívan akarom, hogy érezzék, hogy népszerű, de hogy a bántalmazás, aha, tehát hogy itt nincs úgy bántalmazó férfi, akitől menekülni kell. Van olyan figura, akin azért gondolkodhatunk, igen, tehát hogyan kifinomultan azért, igen, és ez is egyébként egy jó tanulsága lehet a könyvnek, mert sok nő fölismerheti ezeket a helyzeteket.
Tehát, hogy egy kicsit becsmérelve van az ő szerepe a családban, vagy a tevékenysége, igen, csak azért, hogy a férfi erősnek érezze magát.
Aha. Igen, igen. De hogy ezen kívül azért nagyon sok olyan apróság fölkerül, ami egy házasságban mint probléma fölkerülhet, és amire akár sok évig nem nézünk rá, hogy ez probléma, hanem aztán majd 40 pluszosan, nem tudom, 15-20 év házasság után érzi azt valaki, és talán férfi is, tehát nyilván benne van, de én most a nőkre koncentráltam, hogy valami van, de ezt mindkét szereplő érzi. Jó, de mi? Hát megvan minden. Hát ez volt a cél. Akkor miért ilyen üres? Hol vagyok én ebbe az egészbe? És ezek olyan kérdések, amikre nem nagyon szoktunk ránézni.
Hát meg azt érezzük, hogy ez nem jog, tehát hogy nem tehetjük föl. Nem. Igen. Erre mondták régen, mondjuk a nagymamáink korában, hogy jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon.
Menjen kopálni.
Igen, és olyan érdekes, hogy szerintem ez a mi generációnkban is még benne van, hogy jó, nem tettem fel ezt a kérdést.
És talán egyébként a regénynek ez az egyik eszenciája, hogy tedd fel a kérdést, hogy ami működik, az miért nem működik? Hogy nem kell egy házasságnak teljesen menthetetlenül toprogynak lenni ahhoz, hogy mégis azt érezd, hogy ez nem az, hogy itt valami nem oké. De nincsenek is eszközeink, mivel hogy ez is egy tanulási folyamat, szóval azért az elmúlt 10-15 év meghozta azt, hogy elkezdhetünk beszélni támadásoktól körülvéve egyébként, de elkezdhetünk arról beszélni, hogy milyen nőként élni, hányféle formája van az ellenünk irányuló elnyomásnak, milyen anyaként élni, mi ebben a nem megfogalmazható nem jó, de hogy eddig se az anyáink, se a nagyanyáink erről nem beszélhettek, ergo nincsenek szavaink, kifejezéseink, ezt most tanuljuk. És ebbe a körbe ott van a házasság is, ami szintén egy érinthetetlen szent volt eddig, akkor is, hogyha 80% a válással végződik, de akkor is ez az egy igaz út. Még mindig ezt hirdetik. Pedig látszik, hogy recseg, ropog, nem működik. De akkor könyörgöm, beszéljünk róla. Fenntartható? Ha igen, milyen formában, milyen feltételekkel, milyen hatalomelosztással benne, milyen munkamegosztással. Egyetlen az ember alkalmas arra, hogy így éljen? Mert ez egy gazdasági társulásnak indult ezelőtt több száz vagy ezer évvel. Az egy más dolog, hogy föl lett tupírozva, meg érzelmekkel fölaggatva. Alkalmasak vagyunk erre? Ugye Rudi erről elég sokat értekezik.
Janka szomszédja, igen.
Igen, hogy ő neki van erről egy kiforrott véleménye, ami egyébként a Angéla véleménye, de hogy Na, szóval, hogy nem véletlen teszi föl ilyen nyíltan, hogy ember, gondolkodjunk, és ott van ugye, ahogy beszélget Janka, ez a nem akarok erre gondolni, nem akarok, mert ha rágondolok, beborul az egész,
igen,
amire az életemet építettem, és az nehéz. És én tudom, nekem borult már be néhányszor az életem. Volt már, hogy a padlón térdelve zokogtam, mert rájöttem dolgokra, hogy mi mindenbe sodortam a hagyományok mentén magam, és láttam, hogy nincs menekülés. Azt ki kell sírni, meg kell gyászolni, túl kell lépni, és utána annak a szorongásnak vagy haragnak a helyére be tud költözni az az energia, amivel az ember fölépíti magát, a házasságát, a párkapcsolatát. Itt nem arról van szó, hogy fölébredsz és hanyat homlok, menekülsz a kötelezettségedet.
Mindent hátrahagyok, igen.
De tudsz legalább gondolkodni, ha nem zárkozol el a lehetőségtől. És ezt akarom ezzel a könyvvel elmondani, hogy halló, gondolkodjatok. Vagy gondolkodjunk a férfiakról. Ott három férfi alak megjelenik, szerintem nagyon jelentősen különbözőek. Van körülötted Viktor? Mit gondolsz a Viktorokra?
Viktor a hűtlen, ugye? Igen. Ő a Bori szeretője, és olyan a férje.
De van ott egy Andris, ugye? Hova tesszük? Egy nem rossz ember, de hogy valami mégse oké vele. Tud fejlődni, tud növekedni, tud változni.
Van helyzetbe hozva, hogy változzon?
Ja.
Azt szokták mondani, hogy elszürkülnek a kapcsolatok, de nem elszürkülnek, hanem van egyfajta rutin, és kiderül, hogy van az a helyzet, amiben mindenki tud épülni, vagy igen, valamerre indulni.
Legyen egy közös hogy egy cél. Ami, igen. Igen. Vagy mint jelen pillanatban, amikor ugye nem lett közös cél, hanem csak a rutin, hogy na ez megvan, működtessük, és akkor jött egy válság. Tehát, hogy az is ki tud billenteni, amikor egyszerűen beletol abba, hogy ezt meg kell oldanod, és tudjál dönteni. És ugye van egy harmadik férfi alak, a szomszéd, a jó barát, aki megint egy harmadik típusú férfit mutattam meg, akikből sajnálatos módon elég kevés van, de itt szoktam mondani, hogy ugye én nem szeretem azt a férfi típust, akit egyébként divatos, ez a Christian Grey és a macsók és a romantikus hősök. Én azt gondolom, hogy nagyon sok csendes, érző férfi van, de őket nem is látjuk, mert ők ilyenek, csendes, érző, tapintatos férfiak, és én őket kedvelem. És akkor ez megint ugye a fikció, hogy így tök jó, kinyílt a tér. Igen, hogy nézzétek, hogy ez így működik, és jó fej, na hát akkor ilyenek a jó fejek. Ilyenekre volna szükségünk.
Amikor a szeretői kapcsolatról van szó, meg a hűtlenségről van szó, akkor azért könnyen belemegy a férfiak hibáztatásába, vagy az egysíkúságába, vagy a férfi verésbe tulajdonképpen egy-egy ilyen történet. És nekem az volt az érzésem, hogy te nagyon okosan mérted ki, hogy kiből mennyit mutatsz, melyik férfiból mennyit mutatsz, hogy ez ne legyen ilyen.
Egyébként örülök ennek, mert én 10 éve húzom magam, meg van a hátamra ragasztva a cédula, hogy a férfi gyűlölő, ugye ezek a nő jogi tartalmaim, vagy a nagyon sokszor jogos haragom megírása miatt, viszont az én történetemben, ahogy mondtam neked, nincsenek igazán rossz emberek. Uh-huh. Szóval, hogyha azt akartam megírni, hogy milyen egy narcisztikus bántalmazó, akkor nyilván, hogy úgy ábrázoltam volna azt a férfit. Azt gondolom erről, hogy egyszerűen az van, hogy van egy rendszer, ami nem jó. Ez a patriarchátus. Ez nem csak minket foszt meg dolgoktól. De a férfiakat is eszköztelenné teszi, például arra, hogy a kapcsolataikban komfortosan legyenek, hogy értsék a kapcsolataikat, és merjenek beszélni erről, meg az érzéseikről. Itt nem csak arról van szó, hogy sírhat egy férfi, vagy nem, hanem arról, hogy megtanítottuk-e neki azt, hogy vannak szavaid az érzéseidre, vannak szavaid a szorongásaidra, és azokat jogod van kimondani, leülni a felesége, de nem rácsapni az ajtót, mikor jön a konfliktus, és megijedsz, hogy ebből mi lesz, és elmenekülsz, rácsapod az ajtót, hanem ott vannak pontok, ahol le lehet ülni és beszélni. És akkor abból valami lesz, de ez nincs nekik ilyen eszközük. És akkor jönnek ezek a félmegoldások, elnémul, ott hagy a probléma közepén, azt képzeli, hogy alszunk rá egyet, és majd jobb lesz, azt képzeli, hogy szexelünk egyet, és majd jobb lesz, nincs eszköze, de ettől ő még ugyanúgy szenved. Ugye erre is van példa ott a Van olyan, hogy te belelátsz, mint olvasó, sőt a végén, mikor beszél róla, akkor el tudja mondani, hogy szenvedtem. Hát de miért nem mondtad? Miért nem láttam? Neki az volt a szenvedés, hogy kimenekült a helyzetből. És akkor, ha így tekintünk erre, és azt akarjuk, hogy a világ előre menjen, akkor szerintem olyan regényeket is, olyan történeteket is kell mesélnünk, amiben ezt is látjuk, hogy itt árnyalatok vannak.
Ugye a Tíz okom a haragra című könyved kapcsán vetődött föl ez a téma nagyon erőteljesen. Beszélgettünk erről, de például ugyanebben a könyvedben volt szó arról, hogy milyen mintákat hozunk otthonról, a családból. Mit mondott anyám, hogyan éltek a szüleim, hogyan kell ezt nekem eltűrni, hogyha hűtlen a férjem, hiszen ő ezt hozta otthonról, meg kéne értenem, hogy ő ezt a mintát látta, végül is anyósom is eltűrte. Ezt is belecsempészed azért a regényben. Ott van a Bori történetében is, és a Janka történetében is.
Az anyáinknak még ennyi eszköze sem volt, és az ő anyáiknak még ennyi sem. És ők is hozzák a maguk sémáját, és megijednek ettől. Tehát, hogy még azért a 70-es, 80-as években is óriási bátorság kellett ahhoz, hogy valaki ilyen kapcsolatokból mondjuk kilépjen, és ugyanúgy, tehát, hogy az előbb eszköztelenségről beszéltem, erre sincsenek eszközök. Oké. Nem akarom ezt, és akkor tovább hogy? És akkor mit csináljak? Hol a minta? Hol a minta arra, hogy lehet férj család nélkül élni? Hol a minta arra, hogy lehet gyerektelenül élni? Hol mutatják meg nekünk, hogy vannak másféle női életek, mint amit évezredek óta húzunk magunk után? És hol mutatják meg, hogy azon kívül, hogy még fejet hajtok, tűrök és alá megyek a férjemnek, hol vannak arra minták, hogy amikor meg akarom őrizni ezt a kapcsolatot, de nem úgy, hogy tovább húzzuk, hanem úgy, hogy vergődjünk át ezen, hogy itt volt egy megcsalás, itt volt egy hűtlenség, de hogy olyan megoldást csináljunk ebből, ami emel a kapcsolat színvonalán, tehát hogy főleg traumából is tudunk növekedni. Lehet utána jobb. De az nem attól lesz, hogy a nő latex ruhát húz, és szexi táncot lejt a férje előtt, azért, hogy az többé ne menjen félre. Nincsenek erre sem minták. És sajnos az anyukáink nem tudnak mintát. Hogy mondana mintát például neked egy olyan anya, aki az élet első szerelméhez, nem tudom, 18 évesen hozzáment, 19 évesen megszült téged, és tolta a háztartást, és élt az
és
élet.
És tűrte, amit tűrni.
Mit tud ő neked mondani az életről, meg a szabadságról?
Értem, amikor azt mondja egy ilyen anya, hogy figyelj, én kibírtam, te is bírt ki.
Én nem tudom, hogy ez mögött mi van. Mert nekem is vannak gyerekeim, és ilyen irtózatosan akarom azt, hogy nekik még jobb és legyen. Még könnyebb legyen. Szóval, ha már itt tartunk, és a szülőséget mondjuk előkapjuk, az, hogy én a fiaimmal annyira nyíltan beszélek arról, hogy anyaként mi mindenem mentem keresztül, és hogy az apukáiknak mit mindent kellett azért feladni, hogy ők fölnövekedjenek, ebben az is van, hogy nem akarom a fiaimnak azt az életet, hanem azt akarom, hogy a saját álmaik szerint élhessenek, és valahogy az én fejemben ez van, hogy ez az egészséges. Nem tudom, mi motiválja azokat az anyákat, bizony vannak ilyen történetek, hogy erre az a válasz, ezt a ibolyát szakítottad, akkor ezt kell szagolni. Meg amikor az anya visszaküldi a lányát a rossz kapcsolatba, ver, nem ver, hát akkor menjél haza, hát akkor mi bajod van, ha nem ver? Nekem még rosszabb volt. Nem értem egyelőre, szóval ezen még azért kell így dolgoznom, mert az, hogy mondjuk generációügyileg mondjuk azt mondja a fölöttünk levő generáció, hogy mit ugrálnak ezek, nem a telefont kéne nyomogatni, hanem még akkor főzni egy pitét, vagy nem tudom, az úgy oké, mert az egy tömeg, abban sok minden elfér. De tudod, ahogy szűkítjük mindig a fókuszt, úgy kezd láthatóvá válni az egyes ember, és ha ránézek az egyes anyukára, arra az egyre, akkor azt képzelném, hogy ő azt szeretné, hogy a lányának jobb legyen, hogy ő nyitná ki az ajtaját, hogy kicsim, ha nem jó, gyere, megoldjuk, megcsináljuk. Ha minden anya így tudna működni, akkor szerintem egy jobb világ felé haladnál, mert amúgy meg nőként annyira ki vagyunk szolgáltatva, szóval hogy azért a társadalom gondoskodik arról, hogyha neked nem oké a házasságod, akkor ott nem annyi, hogy összecsomagolsz. Nyilván nem véletlen ennyire rossz a nők anyagi helyzete, ennyire alulfizetettek, ennyire törekszik mindig a férfiakból álló hatalom, hogy a nőket bent tartsa a rossz házasságaikban. Ugye most már azzal is, hogy egy válás esetén akár a bántalmazó követelheti a gyerekeket, meg a közös felügyeletet. Ez is mind arra irányul, hogy te ne akarjál te sehova menni, ha nem tűrjél. Egy biztos pont lehetne, ha anyám azt mondja, hogy gyere, segítek. Ez egy óriási erő tudna lenni, és nem igen történik meg.
Van egy pillanat a regényedben, amit mind a kettő nő szereplőnél látunk, amikor meghallanak egy dalt, és táncolni kezdenek.
Igen.
Ugyanabban a pillanatban igen. hallják a rádióban igen. ugyanazt a számot, és mind a kettő fölkiált, és hogy de jó ez a dal, és táncolni kezdenek. De hogy az nekem a legtragikusabb pillanat igen. mégis, hiszen az egyiket éppen megcsalják, a másik pedig épp a szeretőjével van ott abban a lakásban. Tehát, hogy most beszélgetünk erről, ennek a hátteréről, de azért ez egy fájdalmas téma. Tehát, hogy fájdalmas hát, olvasni is, hogy mi zajlik egy megcsalt nőben.
Pontosan így, hogy ez a két élet párhuzamosan úgy is van megírva, hogy párhuzamosan zajlik. És így elkezdtem ezzel játszani, hogy hol lehetnek benne olyan átfedések, vagy hol az a pont, ahol akár találkozhatnak is, vagy addig, amíg ez csinál valamit, addig a másik éppen mi csinál. És hogy ebben van egy ilyen dráma, hogy például ugyanabban a pillanatban ugyanarra a zenére táncolnak, és hogy igazán azt akartam, vagy azt éreztem ebben az egészben, hogy mi, ez egy kollektív tudat, hogy mi nők vagyunk, egy haragudhatunk egymásra, de nem, ahogy a múltbeli nőkkel összefon minket egy ilyen láthatatlan, tudod, ez a generációkon átívelő, tehát hogy érted, az elégetett ősanyáink is itt csorog a vérük bennünk, akiket boszorkányként elégettek. De hogy a jelenben is egy a fájdalmunk, egyek a problémáink, de persze vannak helyzetek, amikor erre így nagyon nehéz így rátekinteni. És ezt így próbáltam így belevinni a regénybe, hogy így követed, és akkor hopp, most éppen majdnem találkoztok, vagy így megforduljon a fejedbe, hogy hát ezek még barátok is lehetnének, hogy milyen furcsa az élet, hogy így keveri ezeket a szálakat.
És milyen igen. furcsa egyébként, hogy a női szolidaritás mégsem működik akkor, amikor arról van szó, hogy nős férfival nem kezdünk, nem?
Az, hogy a férfiak elkezdjenek fejlődni tömegesen, fölnőjenek a feladathoz, mint ahogy az egyik szereplőn fölnőtt kicsiben a feladathoz, ahhoz sem kéne semmi egyéb, mint az, hogy trógerekkel nem állunk szóba. De nézz körül, minden trógernek van párja, még azután is, hogy egy másik nőt megölt, vagy egy másik nőt tönkretett, megvert. Valahogy az van a fejünkben diktálva, hogy majd én.
Igen, megjavítom.
Majd én megjavítom, majd velem más lesz, mert ott is a nő, biztos, hogy a nő tehetett róla, hogy ez így lett. De ez se azért van, mert mi zsigerileg így születünk. Hát ez a rendszer, ez a kicsi korodtól versenyeztetve vagy. Szóval, hogy a meséktől elkezdve, ki a szebb, kinek van több fiúja, kire nézett rá Pista, kinek okosabb a gyerekek, akkor lehetsz valaki egy patriarhátusban, ha a többi nőt legyőzted. Uh-huh. És ezt nem mi találtuk ki. És ez egy annyira erős akadálya annak, hogy összefogjunk, hogy megszülessen ez a sisterhood, ami egyébként nem arról szól, hogy minden nőt szeretnem kell, vagy hogy el kell nézni egy másik nő hülyeségeit, mert ez is egy ilyen félreértés, hogy hát ha nő mondja, akkor elnézőbbek leszünk, mert én is nő vagyok. A hülyeség az hülyeség. De az, hogy mindig tudni, hogy mi ugyanazon megyünk keresztül, ugyanazok az ősanyáink, ugyanazok a nők küzdöttek a mi szabadságunkért. Ez egy olyan kötelék, amit nem tudsz szétszakítani. Ez a sisterhood alapja. És hogy erre mi épül rá, vagy fölismerni azt, hogy akkor én nem versenyzek. Akkor én nem akarlak legyőzni. Akkor én nem szexelek a férjeddel.
Még egy dolog, a táncról muszáj beszélni. Ott a cím, meg a műfaj, ugye a bossa nova. Mi az, amit a tánc tud szimbolizálni ebben?
Félreérthető lehet a cím egyébként, mert hogy ebben a könyvben is csak itt-ott időnként hallgatja valaki igen. a bossa novát, vagy a konyhába táncol rá egyet. De hogy van ez a nagy közhely, hogy az élet egy tánc, és mindig a legnagyobb igazságokból lesznek közhelyek, úgyhogy azért nem kell őket így elutasítani ebből, csak okosan kell bánni velük, és hogy de az élet tényleg az. És egy ideje, így tudtam ezt, hogy így utána olvasgattam valami miatt még régebben ennek, hogy milyenek ezek a versenytáncok. És tök érdekes dolgok vannak fönt arról, például, hogy melyiknek mi az alapja, hogy kezdődött. Ezek komoly történetek, hogy azt mondja, hogy a bossa nova, és akkor megérkeztünk ez a címet, a bossa nova egy olyan tánc, ez egy kitalált tánc, nagyon komoly szabályrendszerrel. Ezzel nem lehet lacafacázni, ezt be kell tartani, különben lezavarnak a parketről. De ha azt megcsinálod, és jól csinálod, azon túl egyébként van lehetőséged a szabad mozgásra. Tudod egyedivé tenni azzal, ahogy a kezed mozgatod, vagy mit tudom én. Csak azt a néhány szabályt, ami a fontos, tarts be. És hogyha ezt szimbolikusan nézed, akkor ezek a szereplőim, elsősorban a két nő, ők így élnek, hogy soha a történetben egyetlen pillanat sincs, amikor a vállalt feladataikat, kötelezettségeiket, a szeretteik iránt érzett felelősséget, a munkájukat, tehát azt, ami a szabály, ahogy ezt az életet ők vállalták, hogy ezt fel akarnák rúgni. És közben keresik azt, hogy hogy lehet ezt a táncod egyedivé, hol vagyok én ebben a táncban. Ezt keresgélik, és hát nem fogjuk leszpoilerezni, hogy megtalálják a végén, de hogy ez a cél, hogy valamit ők vállaltak, és egyébként sok nőnek ez a dilemmája, és a könyveim után is sokszor megszokták ezt kérdezni, hogy oké, Angel, elolvastam, tök igaz, mérges voltam, sírtam, mondjuk egy tíz okon, vagy egy anyaszív után, amikor szembesülnek azzal, hogy ez a csapda van, de hogy utána rögtön ott a mondat, hogy és akkor hova tovább? Ebből hogy? Mert hogy ez a kötelezettség, amit vállaltam, az van, itt emberek vannak, gyerekeim vannak, ezt végig kell csinálni. És én is sokat gondolkodtam ezen, nem azért írom a könyveimet, hogy gyerekeket szakítsunk el a családjuktól, hogy nők otthagyva a házasságukat, ami talán még megjavítható is lenne, szélnek rohanjanak, hogy mindenkinek összeomoljon valami, amit felépített, és most arra így megszületett kicsit bennem, hogy amikor belenézünk egy ilyen tükörbe, fölismeréseket teszünk, ahogy mondtam is, ez egy fájdalmas dolog. De ha ezt feldolgozod, akkor elfogy belőled a harag, a szorongás, a frusztráció, ami megakadályozza azt, hogy tudj gondolkodni arról, hogy ezt az életet hogyan tudod egy bossa novává tenni. Hogy maradhatok én a házasságomban, és dönthetek úgy, hogy igenis üljünk le, vagy menjünk el kirándulni, vagy de hogy adjunk teret annak, hogy beszéljünk róla, és tegyük rá egy másik sínre. Vagy hogy egy nehéz helyzetben megtehetem azt, hogy nem azon kapkodok, hogy őt hogy tartsam magam mellett, meg még mit tegyek meg azért, hogy minden úgy maradjon, ahogy volt, amivel egyszer már a szakadékba jutottunk, hanem azt mondom, hogy halló, ki vagyok én ebben? És mit akarok? Sok nő elveszíti magát egy 10-15 éves házasságban, egyszerűen elveszíti, hogy hol vagyok én ebben? Mit akarok én az életemtől? És azt mondja, hogy oké, maradunk, de egy kicsit hátrébb lépünk. És nem fogok úgy szolgálni, mint eddig, és szükségem van saját időmre, és szükségem van arra, hogy nemet mondani megtanuljak, és elmegyek egy saját terápiába, nem párterápia, én. Hogy én megkeressem azt az erőforrást, amiből aztán tudok építkezni. És ezek vinnének el igazándiból a jó megoldások felé.
Bossa Nova című regényéről beszélgettem Angela Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg.